Nyíregyháza és Szabolcs vármegye kriminalisztikájának történetét mutatja be az 1760-as évektől egészen az 1939-es évekig, azaz egyedi tárlat, amit a Jós András Múzeumban tekinthetnek meg az érdeklődők. Mohácsi Endre történeti osztályvezető és Kertész Fruzsina történész kutató munkáját segítették a megyei levéltárban fellelhető iratok, valamint a korabeli országos és helyi sajtóban megjelent írások is. A különleges bűnesetekről, a szabolcsi bűnelkövetőkről és a büntetési tételekről is nyilatkoztak rádiónknak a múzeum szakemberei. Az Ahol sok a törvény, szaporodik a bűn című különleges tárlat jövő év tavaszáig várja a látogatókat. Pokrovenszky Gergely riportját hallják.
Mohácsi Endrét és Kertész Fruzsinát köszöntöm itt az Európa Rádió stúdiójában. Mindketten a Jós András Múzeumnak a munkatársai, és ha hiszik, ha nem, kedves hallgatóink, most bűnözni fogunk, egészen pontosan bűnesetekről fogunk beszélni, korábbi bűnesetekről, amelyet meg lehet tekinteni, illetve ki lehet nyomozni, hogy hogyan alakultak itt az elmúlt időszakban. Ebben segítenek a Jós András Múzeumnak a munkatársai. Fruzsina, hozzád fordulok elsőként. Kinek volt az ötlet ez a kiállítás?
Hát igazából közösen találtuk ki, nem tudom, hogy az alapötlet szerintem az André volt, és akkor így, amikor elkezdtünk így brainstormingolni, akkor alakult ki az egész kiállításnak a körvonala, és később még tovább is fejlesztettük, mert ugye még egy játékot is elhelyeztünk benne, tehát amikor így leülünk közösen gondolkodni, akkor mindig jó ötletek születnek.
Endre, neked mennyire volt ez szíved csücske a kiállítása, különlegességre hajtottál, vagy mi mozgatott téged ebben, hogy létrehozzátok?
Hát én nagyon szeretek krimiket olvasni, klasszikus krimiket, például Sherlock Holmes, vagy más ilyen hasonló klasszikus krimiket, és már nagyon régóta foglalkoztatott az ötlet, hogy csináljunk egy kiállítást, és most kapóra jött idén, a múzeumok éjszakáján nyílt meg ez a tárlat egyébként, Ahol sok a törvény, ott szaporodik a bűn címmel, és a Fruzsinával és a múzeumpedagógusokkal dolgoztunk össze, és ültünk le ugye brainstormingolni, és találtuk ki a kiállításnak az alapkoncepcióját, és hogy igazából miről is szóljon, és milyen időintervallumba szorítsuk bele a kiállítást.
Egy kis kulisszatitkot áruljatok el, aztán, hogy rátérünk a kiállításra magára, hogy mennyi ideig tart egy ilyen kiállításnak a megalkotása?
Hát ugye az ötlettől a megvalósításig az sok idő, tehát azt tudni kell, hogy lehetnek jó ötleteink, de egy múzeumi kiállítás, ami ugye megmozgatja az embereket is, itt azért itt tudományosan meg kell alapozni ezeket a kiállításokat. Értem az alatt, hogy levéltárba, könyvtárba és ugye internetet böngészve dolgozunk rajta, és ezzel párhuzamosan nyilvánvalóan ki kell találni azt a forgatókönyvet, amelyet az adott teremben ugye megvalósítunk, és ezzel szintén párhuzamosan össze kell gyűjtenünk a tárgyakat, akár a saját gyűjteményünkből, vagy esetleg magángyűjtőktől, amiről még később beszélhetünk.
Saját otthonodból is hoztál valamit?
Elárulom, igen. Én sok mindent gyűjtök. A saját kis gyűjteményemben vannak többféle tárgyak és fotókat, és egy-két dolgot sikerült behozni a kiállításba.
Mondj egy konkrét példát.
Nagyon szeretem a fotókat gyűjteni. Elsősorban híres embereknek a fotóit gyűjtöm a 19. századból, de ez emellett ugye nagyon szeretem a fotókat. Csendőrséggel kapcsolatos fotóimat hoztam be a kiállításba.
Fruzsina, te mit vittél bele a szíveden, lelkeden kívül ebbe a kiállításba?
Hát én az adatbázisokban kutattam, tehát a kutató munkámat. Én is gyűjtök már régi fényképeket, de még nem tartok ott, ahol Endre. Várostörténettel kapcsolatos dolgokat kezdtem gyűjteni, úgyhogy majd legközelebbi kiállításon majd azokat is elsütöm. Egyelőre még most igazából a kreatív, meg ötletes megoldásokkal járultam hozzá.
Én arra kérlek benneteket, hogy vezessetek minket kicsit körbe ezen a kiállításon, és kedvet csináljatok a hallgatóknak ahhoz, hogy ellátogassanak majd erre a kiállításra, ugye, ami meg lett hosszabbítva.
Maga a kiállítás, ez egy ilyen háromosztatú teremben található, ami jól tematizálhatja bármely kiállítást, amit ott rendezünk. És a terem első részében nagyjából kronológiailag az 1760-as évektől eljutunk a II. Világháború előtti időszakig. második világháborúba már nem mentünk bele, és onnantól az 1760-as évektől a levéltári forrásokkal kezdve indul a kiállítás, majd tárgyaljuk a betyárságot, az is még a 19. század elejéhez kapcsolódó időszak, illetve érintjük Tisza Eszlárt, az is még 19. század vége, a törvényszéki orvos szakértők szerepére is kitérünk, az első világháborúval kapcsolatos bűncselekményekről is beszélünk, illetve magáról a bűnüldözés fejlődéséről, úgy nagyjából a 19. század közepétől a 20. század közepéig.
Na, hogyan üldözték akkor a bűnözőket abban a században?
Még ehhez hozzá kapcsolnám azt, hogy azért unikális egyébként ez a kiállítás, mert kifejezetten a bűnesetekre fókuszáltunk ebben az időszakban, tehát ahogy Fruzsi is elmondta, 1760-as évektől. Nagyon jól kirajzolódik egyébként, hogy hogyan működtek ezek a nyomozások, vagy egyáltalán a bűnügyeknek a felderítései. Ugye az első korszakban, ugye nagyjából 1760-as évektől, ugye a Nyíregyháza betelepítése után már nyilvánvalóan előfordulnak bűnesetek, de ezeket nem mindig a város vizsgálta, sőt, ugye ekkoriban még az úriszék működött, tehát a 3 rénes forint alatti bűnesetek, tehát az ilyen apró cseprő ügyeket tárgyalta a nyíregyházi megválasztott bíró, vagy csak tárgyalta, vizsgálta. És azt tudni kell, ugye a betyárvilággal kapcsolatban alakul ki először országunkban is szervezett bűnüldözés, ez majd 1849-ben, akiknek a fő feladata egyébként pont a szabadságharc utáni bújdosók és szegény legények felderítése és hát összeszedése volt, ugye ezek voltak a betyárok. És ha már a betyárokról beszélünk, akkor az egyik része a kiállításnak a ugye Szabolcs vármegye híres betyájáról szól, a Geszti Jóskáról, aki szintén csatlakozik ebben a témában 1848-49-hez, ugyanis ezekből a köztörvényes elemekből is alakítottak szabadcsapatokat. Ugye tudjuk, Rózsa Sándor vezetése alatt is volt külön szabadcsapat, de nagyon sok szegény legény és betyár elem, akik már börtönben voltak, ellettek engedve úgymond a katonasághoz, bár nem mindannyian harcoltak egyébként. És na mindegy, szóval nagyon jól kirajzolódik a nyomozás. Az én, ugye felosztottuk Fruzsival a korszakot, ezt a elég nagy korszak egyébként, és eleinte nem nagyon vannak nevesítve azok az emberek, akik esetleg nyomoztak, vagy felderítettek ügyet, inkább a bírók neveit tudjuk. Viszont a betyárvilággal kapcsolatban jön fel a, ugyan nem nyíregyházi, de nyíregyházi ügyekben is nagyon sokat segített, a Barca Dániel, tehát ő egy nagyon ismert betyárüldöző volt. Ugye ezt tudni kell, hogy a betyárok ellen fellépő zsandárok vagy pandurok szintén hasonló elemekből kerültek ki, mint maguk a betyárok. Viszont a Barca Dániel egy nagyon becsületes és tisztességes ilyen pandúr és zsandár volt, és nagyon sok betyár bandát számolt fel egyébként az országban, főleg Debrecen és Nyíregyháza térségében. Aztán később, ugye már az első világháborútól, már ami a Fruzsi szakasza, ott nagyon sok híres és nevesített detektívet ismerünk, amiről Fruzsi szerintem többet tudna beszélni.
Akkor hallgatjuk.
Egyébként még fontos kiemelni, hogy a kiállítás része volt még az 1880-as évek végén a Tisza Eszlári vérvád, amiről szó van a kiállításban, eredeti tárgyal sajnos nem tudtunk kiállítani, de fontosnak tartottuk, hogy azt is kiemeljük, mivel Nyíregyházán zajlott a maga a per 1883-ban, és utána kanyarodtunk rá az első világháborúval kapcsolatos bűnesetekre. Ez magába foglalja ugye magát a elsősorban itt inkább a hátországban zajló bűnesetekkel foglalkoztunk, ami itt a városban és környékén előfordult, mert hogy maga a világháború az hozta magával ezt a morális felfordulást, és sokszor történt olyan, hogy esetleg visszaéltek a katona egyenruhával, illetéktelenek, olyan gyűjtéseket szerveztek, ami ugye magánkézbe került, stb. Csalásokat, ilyen szélhámosságokat követtek el a civilek körében, illetve sok volt a lopás, a rablás, elsősorban először ugye vagyontárgyakat, utána pedig, ahogy haladtunk előre a háborúban, élelmiszer és fa hiánnyal küzdöttek, tehát ezzel kapcsolatos bűncselekmények fordultak elő nagyrészt, majd aztán következett a román megszállás, ami borzasztóan megviselte Nyíregyházát mindenféle téren. Az első világháború talán mondhatni még legborzasztóbb része volt ez a város tekintetében a román megszállás. És az ezt követő időszak volt az, amikor a román megszállás utáni időszak, amikor már ugyan az első világháború előtt is létezett detektív testület és az állami rendőrség, az első világháború ezt teljesen szétzilálta, és az azt követő időszakban pedig új alakult a központi detektív testület, és azután pedig már a budapesti detektívek együtt tudtak működni, megszervezték az együttműködést a vidéki detektívekkel, és ilyen téren pedig Nyíregyházának fontos szerep jutott, ugyanis ugye a bűnöldözés kapcsán maga a vasút szerepe is szóba került, és ugye Nyíregyháza egérutat jelentett sok bűnözőnek, akik Budapestről vagy a nagyvárosokból elmenekültek, közel volt a határhoz, messze volt Budapesttől, és akkor így együtt tudtak működni, ez pedig ahhoz az időszakhoz köthető.
A büntetési tételekben volt valami változás?
Igazából azt figyeltük meg, és ezt szerintem meg is beszéltük többször is, hogy igazából túlságosan nem ismerjük a mai büntetési tételeket, hál' Istennek, viszont azt vettük észre, hogy emberölésért és lopásért, vagy esetleg rablásért is hasonló éveket róttak ki. Tehát mit tudom, én csak egy példát mondok, tehát mondjuk egy hirtelen felindulásból történő emberölésnél mondjuk egy olyan 5-7 évre számíthattak, de egyébként egy előre eltervezett sem volt sokkal, vagy nem nyomott nagyobbat a latba. Nyilván voltak kiemelkedő bűnesetek, amikről beszélünk a kiállításban is, ott viszont sokszor szabtak ki halálos büntetéseket, de igazából ez volt furcsa számunkra, de ezt ugye azt hiszem Fruzsi ki is fejtette az egyik tablón, hogy sokkal rosszabbak voltak a körülmények az akkori börtönökben, tehát hogy ezek is megrövidítették az ott létet, tehát nagyon sokan egyébként ott vesztették el az életüket, ugye nyilván nem kínzás vagy ilyesmi hatására, csak egyszerűen sokkal rosszabb körülmények között tartották az akkori időben a rabokat.
Milyen körülmények között, Fruzsina?
Hát nyilván sokkal sanyarúbb körülmények, nagyon kevés volt az ellátás, a börtönépület hideg volt, nedves, tehát nem volt komfortos, ami nyilvánvalóan okozhatott olyan egészségügyi problémákat, amik megrövidítették a rabok későbbi életét. Egyébként egy ilyen, az súlyosbította sokszor a gyilkossági eseteket, mert ezt amúgy valamelyik részén a kiállításban kifejtettük, hogy általában ilyen nagyon előre eltervezett és aljas szándékkal elkövetett gyilkosság kevés volt Nyíregyházán és környékén. Általában hirtelen felindulásból követték el, és az volt a súlyosbító körülmény, hogyha közeli rokonát gyilkolta meg az illető, akkor már ilyen 10-12 évet is kaphatott, és ahogy haladtunk előre az időben, a 20. században, én azt tapasztaltam, hogy egyre kevesebb halálbüntetést róttak ki. Tehát az hírértékkel bírt, súlyos hírértékkel, hogyha azt írta az újság, hogy valakire halálos ítéletet kért a bíró, vagy az ügyész. Egyébként volt is egy ilyen riport több ügyvéddel, ügyésszel, akikkel kibeszéltették őket, hogy milyen az, hogyha az emberre, tehát hogyha nekik a szakmájukban halálos ítéletet kell kérniük. És ez mindannyiuknak már a 20. század elején is súlyos problémát okozott, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ezt így két kézzel osztogatták volna akkoriban. Annak súlya volt, hogyha valakit halálbüntetésre ítéltek, és mondom, egy ilyen 10-12 év volt az, ami a legsúlyosabb gyilkossági ügyekért kaptak az elítéltek. De ez is sok volt az akkori életkörülményekhez képest.
Nektek ezen a kiállításon mi a kedvenc tárgyatok, vagy olyan bűnesetetek, amit nagyon érdekesnek tartottatok?
Hát, ha már a tárgyakról beszélünk, azt hagyd mondjam már el itt, hogy nagyon köszönjük a magángyűjtőknek, akik szívesen segítettek a kiállítás létrehozásában. Heves megyéből Veres Benedek, aki hát országosan is csendőr dolgokat gyűjt, és nagyon köszönjük neki, mert a József András Múzeum anyagában is található számos olyan tárgy és dokumentum, ami segített a kiállítást, de az ő gyűjteményének nagyon örültünk. Emellett a Klicsu Ferenc és Nádasi Csaba tanár úr anyagának is nagyon örültünk, és köszönjük. Számomra, ami nagy kedvenc, amellett, hogy ugye kidolgoztuk, vagyis hát feldolgoztuk ezt a témát, a második teremben található bűnügy, amit a maguknak, a látogatóknak kell, vagy hát lehet megoldani. Én ebbe nagyon szívesen vetettem bele magam. Ugye számos krimit olvastam, és ezekből is vettem egy-egy ötletet. Szerintem ez nagyon jó lett, és eddig azt látjuk, hogy aki játszik benne, azoknak tetszik, azoknak a látogatóknak, és örömmel veszik azt tudomásul, hogy megfejtették a bűnügyet.
Mennyi idő alatt lehet megfejteni?
Hát igazából kell olvasgatni. Tehát van egy bűnügyi helyszín, amit felépítettünk, és korabeli sajtó anyagba rejtettünk el dolgokat, amiket meg kell találni. Ezeken kívül pedig korabeli rendőrségi jegyzőkönyveket hamisítottunk meg, úgymond idézőjelbe, és abban rejtettük el azokat a tényeket, amelyeket, hogyha valaki figyelmesen végigolvassa is, és a helyszínen talált bizonyítékokat is megvizsgálja, akkor ki lehet deríteni. Szerintem egy fél óra alatt kb.
Neked mi a kedvenc tárgyad, Fruzsina?
Én a Nyíregyházán készült régi fényképeket szeretem, és mivel van néhány elhelyezve a kiállításba, kinagyítva a városnak jellegzetes pontjain, ezek nekem a kedvenceim. Ezek mindig fejtörést okoznak a látogatóknak is, hogyha megkérdezzük, hogy na találják ki, hogy ez olyan hol készülhetett, mert egyébként ránézésre egyszerűnek tűnik, és akkor úgy elgondolkodnak, hogy tényleg az az épület még akkor nem állt, ez már állt, és akkor úgy viszonyítva elhelyezik, és utána érdekes belegondolniuk abba, remélem, hogy így távoznak innen, hogy végigmenve a városon arra gondolnak, hogy hát itt azért a mi őseink is sétáltak már 100-200 évvel ezelőtt, és azok a helyszínek változtak valamennyit, de nem olyan sokat. Szóval nekem ez a kedvencem.
Felkeltettétek az érdeklődést. A hallgatók, az olvasók, a látogatók meddig tekinthetik majd meg ezt a kiállítást?
Jó hírem van számukra, ugyanis a kiállítást meghosszabbítottuk, tehát jövő év tavaszáig biztosan látható lesz a kiállítás, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk csoportokat is, vagy egyéni látogatókat. És még egy utolsót, hogyha hozzátehetek az előző gondolatomhoz. A magángyűjtők mellett nagyon nagy segítség volt számunkra a nyíregyházi levéltár anyaga és dolgozói, akik tényleg nagy segítséget jelentettek, hogy a kiállítás létrejöhessen.
Kedves hallgatóink, Nyíregyháza és Szabolcs vármegye kriminalisztikájának történetét mutatja be az 1760-as évektől egészen az 1930-as évekig, azaz egyedi tárlat, amit a József András Múzeumban tekinthetnek meg az érdeklődők. Mohácsi Endre történeti osztályvezető és Kertész Fruzsina történész kutató munkáját segítették a megyei levéltárban fellelhető iratok, valamint a korabeli országos és helyi sajtóban megjelent írások is. A különleges bűnesetekről, a szabolcsi bűnelkövetőkről és a büntetési tételekről is nyilatkoztak rádiónknak a múzeum szakemberei. Az Ahol sok a törvény, szaporodik a bűn című különleges tárlat jövő év tavaszáig várja a látogatókat. Pokrovenszky Gergely riportját hallották.